A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva énekeljük a 23. Zsoltár első versszakát, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Folytassuk a megkezdett Zsoltárunkat, énekeljük el a második és harmadik versszakait. Ha a halál árnyékában járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is. Hallgassuk meg Isten igéjét a soron következő Zsoltárunkból. A 23. Zsoltár mind a 6 verséből. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizony jóságod és kegyelmed követ engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amen. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ma reggel is eljöhettünk a te házadba. Olyan jó, hogy te minden alkalommal nyitott kapukkal vársz ránk, és nem csupán a házad ajtaját nyitod meg előttünk, hanem a szívedet is. Köszönjük, hogy mindenki, aki téged keres, az megtalálhat téged, méghozzá a te szereteteddel találkozhat. Köszönjük, Urunk, hogy most is így jöhettünk hozzád, várva a te szavadat, várva a te atyai ölelésedet. Arra kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a fülünket, nyisd meg az értelmünket, tégy minket alkalmassá arra, hogy halljuk, megértsük és befogadjuk a te üzenetedet. Kérünk, hogy légy itt velünk, hadd tudjunk találkozni veled, és hogy ebben a találkozásban hadd épülhessen az életünk. Kérünk, hogy segíts kizárni most mindazt, amire nincs szükségünk, és add nekünk a te lelkedet, aki közel vihet minket hozzád. Kérünk, hogy légy most itt velünk, és szenteld meg ezt az órát, amit veled töltünk. Amen. Bűnbocsánat üzenetét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom a 8. fejezet 33. verséből. Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Amen. Az 512. dicséretünk első és második versszakait énekeljük el. Szólj, szólj hozzám, Uram! Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 10. fejezet 11. versének elejéről. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. Amen. Foglaljunk helyet. Az eget viharfelhők borítják, a gyászolók szeme elhomályosul, majd felcsendülnek a jól ismert szavak, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Tetszőleges amerikai film, temetői jelenet. Akár akarjuk, akár nem, ez a kép elraktározódik az agyunkban, és aktiválódik minden alkalommal, amikor olvassuk vagy halljuk ezt a Zsoltárt. Maga a film nem jut eszünkbe, de úrrá lesz rajtunk egy komor hangulat. A 23. Zsoltár, hogyha megpróbáljuk függetleni magunkat ettől a tapasztalatunktól, valójában az örömnek a Zsoltára. Egy olyan örömöt fejezett ki benne Dávid, amit leginkább úgy tudnánk elképzelni, hogy valaki kiáll középre, és elkezd újongani. Az Úr az én pásztorom. És utána szépen elmondja, hogy mit jelent számára az, hogy az Úr az ő pásztora. Röviden úgy lehetne összefoglalni ennek a Zsoltárnak az üzenetét, hogy amiképpen a pásztor szereti anyáját és gondoskodik az ő juhairól, ugyanúgy szereti az övéit, a benne hívőket, az őt követőket az Úr, és ugyanúgy gondoskodik róluk. Hát nézzük, mit jelent ez, milyen örömhírt üzen számunkra ma délelőtt a 23. Zsoltár. Három ige szakaszt szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Először is azt olvassuk a jó pásztorról, füves legelőkön terelgeti bárányait. Ez azt jelenti, hogy amire a bárányoknak szükségük van ételre és italra, arról a pásztor mindig gondoskodik. Kijönnek az éjszakai szálláshelyükről, az akolból, és a pásztor rögtön elvezeti őket egy helyre, ahol van mit enni-inni. És ez a pásztor nagyon bölcs, nem hagyja, hogy a bárányok csutkáig lelegeljék ezt a mezőt, és ezzel mint egy kimerítség tönkretegyék, hanem pontosan tudja, hogy meddig kell ott maradni, mikor kell tovább menni, hova kell tovább menni, hol vannak még jó mezők és csendes vizek. A jó pásztor alatt a bárányok boldogok, szépen híznak napról napra. Mit üzen ez számunkra, emberek számára, hiszen mi nem vagyunk bárányok, legalábbis nem a szó eredeti értelmében. Azt üzeni számunkra Isten ezáltal, az ige által, hogy az Úr is gondoskodik rólunk, hogy legyen mit ennünk. Az emberről azt olvassuk, hogy test és lélek. És amikor az ige azt üzeni, hogy az Úr gondoskodik rólunk, hogy legyen mit ennünk, akkor az testileg és lelkileg is értendő. Az Úr gondoskodik a testi szükségleteinkről. Talán most eszünkbe jut az, hogy vannak nagyon nehéz idők. És vannak nagyon nehéz helyzetek, amikor talán már Isten sem tud gondoskodni. Pár évvel ezelőtt volt egy nagy válság. A következő mindig ott van a fejünk fölött, hisz ez a világ, ez teljesen kiszámíthatatlan. Nem tudjuk, hogy hol fog bedőlni a tőzsde, és hogy ránt magával mindent ezen az egész világon. Nem tudjuk, hogy az embert mikor rúgják ki a munkahelyéről, hogyan alakul a nyugdíja, nem tudhatjuk. Ez egy bizonytalan állapot. Mégis az ige azt ígéri nekünk, hogy az Isten gondoskodik az övéiről, fizikai értelemben. Minden szükségeset megad nekünk. Jézus a következőt mondja ezzel kapcsolatban. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Tehát ezt mondja Isten az Ószövetségben, ezt mondja Isten az Új Szövetségben, hogy ő gondoskodni fog a testi szükségleteinkre. És hadd mondjam el, hogy ez nem egy olyan ige, egy olyan üzenet, amit csupán azért mondok el, mert ez van leírva, hanem meg tudom erősíteni, hogy mindezt megtapasztaltuk mi is otthon a családunk körében. Amikor az ember nem tudja, hogy hogyan tovább, akkor egyszer csak valami történik. Valami olyan váratlan dolog, amit csak úgy tudunk értékelni, hogy az Isten látta a szükségleteinket, és odajött, és tett valamit. Hadd mondjak néhány példát. Amikor házasodtunk a feleségemmel 10 évvel ezelőtt, mindenki tudja, hogy mennyibe kerül egy esküvő, még alaphangon is, elég sokba, akkor hát szépen lassan készítettük elő a dolgokat, ahogy erőnkből telt, de mindig voltak dolgok, amiket nem láttunk előre, hogy hogyan fogjuk megoldani. És akkor egyszer csak ez történik, egyszer csak az történik. Valaki jelentkezik, hogy ő szívesen segít nekünk a fotózásban. Nem kell fizetnünk érte senkinek egy petákot sem. Vagy valahonnan érkezik egy pénzösszeg, nem azért, mert valaki az esküvőre ezt elkülönítette számunkra, hanem egészen más forrásból. És fel tudjuk használni. Nem több, pont annyi, amennyi az esküvőhöz kellett. Vagy később, amikor jöttek szépen lassan a gyerekeink, talán ezt is tudják többen, hogy a gyerek az nem olcsó játék, ez nem egy kutya, amit az ember megvesz, és jól lehet számítani, hogy mennyit eszik egy hónapban, meg mennyit kell költeni az állatorvosra, a gyerek az mindent felborít, belenyúl a pénztárcába, még csak üvölteni tud, de belenyúl a pénztárcába, fizetni kell utána ezt, azt, amazt, sokszor azt tapasztaltuk, hogy hó közepe van, és már kifogyott a kassa. És ilyenkor az ember megint csak elkezd imádkozni, hogy Uram, segíts, hiszen megígérted, hogy segítesz. És megint csak azt kell mondjam, a legváratlanabb helyzetekben jött a segítség. Volt olyan, hogy jött egy levél, adó visszatérítés. Hát nem számítottunk rá. Az ilyesmivel az ember általában nem számol. Vagy valaki egyszer csak elhelyezett egy borítékot a postaládánkban, ismeretlenül, név nélkül. Tudtuk, hogy segítséggyanánt. Nagy örömmel és hálával gondoltunk erre az emberre, de tudtuk, hogy a végső forrása ennek a pénznek, ennek a segítségnek mégiscsak Isten. És azóta is hadd mondjam el, mint aki valamiféle módon így vagy úgy, de részt szoktam venni hasonló borítékos dolgokban, nagyon sokszor nyomnak a kezembe valamit, hogy ezt adjam tovább ennek vagy annak, hogy létezik ilyen, hogy Isten segítséget nyújt egyik másik embernek, és pontosan akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá. Tehát Isten, mint jó pásztor, gondoskodik a fizikai szükségleteinkről. Ugyanakkor azt olvassuk, hogy az embernek nem csak testi, hanem lelki szükségletei is vannak. Megint hadd idézzem Jézust, nem csak kenyérrel él az ember. A lelki szükségleteink nem kisebbek, mint a fizikai szükségleteink. A testi éhezésnek megvannak a maga jelei. Az ember elfárad, kimerül, elkedvetlenedik. A lelki éhezésnek ugyanígy vannak jelei, a csüggedés, reménytelenség, a félelem. Ha nem kapjuk meg azt, amire lelkileg szükségünk van, akkor éhezünk lelkileg, és utolérnek bennünket ezek a szomorú helyzetek. Mire van szüksége a lelkünknek? Nagyon sok mindent lehetne most mondani. Lehetne összefoglalóan azt mondani, hogy Istenre van szükségünk. Ki lehetne fejteni egyenként, hogy Isten milyen ajándékokat ad nekünk lelki értelemben, amely így összefoglaló módon a lélek tápláléka. Most két dolgot szeretnék kiemelni, amire talán a leginkább szükségünk van Istentől. Az egyik Isten szeretete. Tudjuk azt, hogy ő szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk, a másik pedig az ő hűsége, hogy a jövőben is kitart mellettünk. Ha valaki ebben a két dologban biztos, akkor az ilyen embernek a lelke valahol szárnyakat kap. Az ilyen ember lelkileg megnyugszik, kisimul, örömmel, bizakodással tekint az életbe. Hogyan nyújtja nekünk Isten ezt a két úgymond ételt? Az igén keresztül. Ha valaki olvassa az igét napról napra, vagy hallja az igét napról napra, akkor ezek az üzenetek áradnak felé. Isten mondja, én szeretlek, én hűséges vagyok. Két igét hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban. Az egyiket a római levélből, ahonnan a bűnbocsánat igéjét is olvastam nem sokkal korábban. Jól ismert igeszakasz, ízleljük meg minden részletét. Meg vagyok győződve, mondja Pál. Nem azt mondja, hogy úgy sejtem, vagy reménykedem, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendő, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Isten azt üzeni nekünk az ő szeretetéről, hogy a fiú eljött a mennyből, emberré lett, itt volt ezen a földön, és áldozatot mutatott be értünk. Ha Isten áttörte úgymond az eget, ha mindent megtett, amit csak tehetett, akkor ez azt jelzi, hogy Isten szeret bennünket. Ha valaki hittel tekint Jézus Krisztusra, akkor azt mondhatja, hogy ez egy állandó dolog. Ez egy tőlem független dolog, az Isten szeret engem, meg vagyok erről győződve, bizonyítékát adta. Nem kell keresnem az életemben újabb és újabb bizonyítékait Isten szeretetének, már megtett mindent, amit megtehetett. A másik igét pedig szintén Páltól olvasom a Timóteushoz írott második levélből. Ha hűtlenkedünk, mondja Pál, mert hogy hiába vagyunk hívő emberek, azért tudunk hűtlenkedni az Istennel szemben. Ha hűtlenkedünk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Istennek az a tulajdonsága, hogyha ő hozott egy döntést, akkor kitart emellett a döntés mellett. És ha úgy döntött, hogy ő örökké szeretni fog bennünket, akkor ő hű marad ehhez a döntéséhez, hű marad hozzánk. Ha semmi más nem viszünk haza a mai napon innen az Isten házából, csak az, hogy az Isten szereti az övéit és hű hozzájuk, akkor már is azt gondolom, hogy nagyon sokat viszünk haza. Ha valaki mindezt tudja, akkor a lelke táplálva van. Isten a mi pásztorunk, aki táplál bennünket testileg, lelkileg. Lépjünk egy következő igére. Szintén Dávid a következőt mondja a jó pásztorról, igaz ösvényen vezeti a bárányait. Mit jelent ez? Azt, hogy a helyes irányba viszi őket, a helyes irányba vezeti őket. Manapság nem túl sok pásztort látunk, bárányokat sem túl sokat, legfeljebb, ha valaki elmegy a gíroszoshoz. Hogyan terelgeti a pásztor a bárányait? Ha megnézzük a magyar költészetet, megnézünk egy-egy magyar filmet, akkor azt látjuk, hogy a pásztor felveszi a subáját, van néhány kutyája, jó nagy botja, és odaáll a nyáj mögé, elbődül, és azt mondja, hogy menjetek abba az irányba. Aztán kiküldi a kutyákat, hogy őrizzétek a határt itt, meg őrizzétek ott, és akkor így tolja maga előtt a nyájat. Mit olvasunk a zsidó pásztorról? A zsidó pásztorok egészen máshogy végezték a munkájukat, lehet, hogy nekik is volt subájuk, ezt nem tudom, botjuk, az biztos volt. Kiálltak a nyáj elé, szóltak és elindultak, és a nyáj elkezdte őket követni. És azáltal, hogy a pásztor elől ment, pontosan tudta, hogy merre kell mennie. Nem csak úgy sejtette hátulról, hogy hát nem tudom, mi van a nyájam mögött, de arra induljunk el, hanem elől járt, és pontosan látta, mi van előtte. Látta a jó legelőket, ahova érdemes menni, és látta a veszélyes helyeket, amelyeket meg érdemes elkerülni. Fordítsuk át ezt az üzenetet önmagunkra. Isten, mint jó pásztor, bennünket is a helyes úton vezet. Nagyon sok olyan helyzettel találkozunk életünk során, amikor nehéz döntéseket kell hoznunk. Amikor magunktól nem tudnánk, hogy merre menjünk. Elindulnánk erre is, meg elindulnánk arra is, a bölcsességünk a végére ért. Tanuljak tovább, mondhatja egy fiatal, amikor érettségizett, mert akkor rögtön lesz pénzem, és nem kell több évet eltöltenem még az iskolapadban, jó nehézségek között, vagy menjek el. Na, tehát értjük a problémát. Dolgozzak, vagy tanuljak. Mások. Házasodjam meg, vagy inkább maradjak egyedül? Hát ez is egy nehéz kérdés sokszor. Keressek másik munkahelyet, ahol jobban megbecsülnek, vagy maradjak itt, és örüljek egyáltalán, hogy van munkám. Adjak pénzt a koldusnak, vagy inkább nem, mert úgyis csak elissza. Kárba ment az egész. Belevágjak egy lakáshitelbe, tudva, hogy milyen következményei lehetnek mindennek, vagy elégedjem meg azzal a lyukkal, ahol jelenleg élek. Hova járjak gyülekezetbe? Menjek oda, ahol lakom? Menjek oda, ahol a barátaim laknak? Esetleg menjek oda, ahol úgymond a lelkésszel elégedett vagyok? Mihez kezdjek a nyugdíjas éveimben? Élvezzem az állam bőkezűségét, vagy inkább menjek el dolgozni, amíg ki nem purcanok? Nagyon sok helyzettel találkozunk, amikor nem tudjuk önmagunktól, hogy mi a jó döntés. Azt olvassuk azonban, hogy Isten vezet bennünket kétféle módon, a KT így fogalmaz, igéje és szent lelke által. Isten vezet bennünket igéje és szent lelke által. Az ige általi vezetés azt jelenti, hogy olvasom a Bibliát, van egy kérdésem, és megtalálom benne a választ, az útmutatást. Vagy lehet, hogy nem is volt még kérdésem, de olvasom a Bibliát, és szintén megtalálom benne Isten útmutatását. Mondok egy példát, tegyük fel, valakinek a házassága megrodgyant. Nem mondom, hogy tönkrement, de megrodgyant. Mit tegyek? Ugye ilyenkor a világi megoldás az sokszor az, hogy váljatok el és kész. De ha valaki az igét olvassa, akkor azt látja benne, hogy amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Ha nekem kicsit már az érzelmeim alább hagytak, meg sok tekintetben fáraszt a házastársam, az nem jelenti azt, hogy ebből a házasságból én kiléphetek büntetlenül. Persze vannak esetek, amikor véget kell vetni egy házasságnak, vagy legalábbis véget lehet vetni egy házasságnak. Erről is beszél az ige. Ha például azt olvassuk, hogy az történik, hogy az egyik megcsalja a másikat, és a bizalomnak vége, vagy az történik, hogy az egyik veri a másikat, hát akkor is úgymond az ilyen házasságnak véget lehet, vagy egyenesen véget kell vetni. De az esetek többsége nem erről szól. Ez az ige általi vezetés, amikor van egy ilyen problémám, és olvasok egy igét, és ott van rá a válasz. Mit jelent a Szentlélek általi vezetés? Nagyon érdekes kérdés ez. Ugye az igében sokszor azt olvassuk, hogy a Szentlélek hallható módon, vagy legalábbis nagyon is érzékelhető módon szólt bizonyos emberekhez. Válasszátok ki nekem Pált, mondja a Szentlélek. Meg nem csak őt, a munkatársát is, de a lényeg az, hogy válasszátok ki nekem, szólt a Szentlélek. Más helyzetekben is, amikor a Biblia írói meghallották Isten üzenetét, és tovább tudták mondani, hogy így szól az Úr. Hát manapság, hogyha valaki azt mondaná, hogy na így szólt hozzám az Isten, hogy hangokat hallottam, furcsán néznénk rá. Isten nem így szokott mostanában kommunikálni velünk. Ugyanakkor hisszük azt, hogy a Szentlélek vezet bennünket. Akár úgy, hogy tényleg eszünkbe juttat egy igét, de amit én gyakrabban átélek, az az, hogy a Szentlélek összekapcsol bennünket Istennel. Egyre jobban elmélyíti ezt a vele való kapcsolatunkat, egyre jobban megismerjük az Urat, egyre jobban átérezzük sokszor, hogy hogyan döntene ő bizonyos helyzetekben. Belekerülök egy helyzetbe, nincs rá konkrét ige, hogy mit kell tenni, de tudom, hogy ha Jézus itt lenne, akkor ezt tenné. Vagy legalábbis tőlem azt várja, hogy ezt vagy azt tegyem, mert ismerem őt, tudom, hogy ebben a helyzetben miben gyönyörködne. Tehát Isten vezet bennünket az ő igéje és szent lelke által, hogy meg tudjuk hozni a jó döntéseket. A következő, amit megtudunk az igéből, a harmadik gondolat, így szól, vessződ és botod megvigasztal engem. Hát mit jelent ez? Félre lehet érteni egyébként az igét. Itt nem arról van szó, hogy a bárány oda megy a pásztorhoz, a pásztor jól elveri őt, és utána a bárány örvendezve tovább megy, hogy jaj, de jól esett, már nagy szükségem volt egy verésre. Itt arról van szó, hogy a bárányokat, úgy általában a nyájat elég sok veszély fenyegette, főként régen, amikor még vadállatok portyáztak, még az ember lakta területek közvetlen közelében is. Például Izrael területén azt olvassuk, hogy voltak farkasok, voltak oroszlánok, voltak medvék. És ezek a vadállatok ott settenkedtek, úgymond a nyáj közelében, és hogyha valamelyik úgy egy kicsit elkódorgott, akkor rögtön odaszaladtak és meghívták vacsorára. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy egy kétlábú vadállat jön oda, egy tolvaj, ő is el akarja csenegetni, úgymond a nyáj egyik-másik tagját. És ilyenkor jön a pásztor, akik egyébként olyan, hát már-már félig vademberek voltak, legalábbis az életmódjukat tekintve. A pásztorok a legedzettebb emberek voltak, elővették a botjukat, jó vastag husángot, elővették sokszor a parittyájukat is, és akkor utána mentek a vadállatnak és a rablónak. És kiszabadították a bárányt. Hadd mondjak erre egy példát. Amikor Dávid jelentkezik, hogy én neki megyek Góliátnak, akkor oda hivatja őt a király, Saul, és azt mondja neki, hogy hát te fiatal vagy, meg azért van köztetek legalább egy méternyi különbség, igazából talán több is. Biztos, hogy ki akarsz menni? Valami bajod van? Depressziós vagy? És akkor azt mondja neki Dávid, most szabadon idéztem Saul szavait, és akkor azt mondja neki Dávid, hogy de hát én pásztor vagyok, ott élek a nyájjal kint a mezőn, és ha elragadja a medve vagy az oroszlán, én oda megyek, leterítem és hazaviszem a bárányt. Tehát így működött abban az időben, Dávid pontosan tudta, hogy miről ír. Hát mit üzen nekünk mindez? Vessződ és botod megvigasztal engem. Azt, hogy a pásztor megvédi az övéit. Mitől védi meg? Hát ki a mi ellenségünk? Lehet, hogy most beúrik néhány ember, hogy ki a mi ellenségünk, ki az, aki legutóbb megsértett bennünket, ki az, aki lenyomja az életünket. Nem ők a legnagyobb ellenségeink. A Biblia azt mondja, hogy nekünk egy igazán nagy ellenségünk van, ez pedig a sátán. Péter mondja, az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresve kit nyeljen el. Az ördögről ezt mondja nekünk az ige, hogy létezik egy szellemi valóság, egy erős, hatalmas, intelligens valaki, aki fellázadt az Isten ellen, nem sikerült célt érnie, és onnantól kezdve a vakdű vezeti. Az a vakdű, hogy minél több embert elszakíthasson Istentől. Ha mi már az övéi vagyunk hitáltal, akkor végképp nem tud elszakítani. Mert azt olvassuk, hogy titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Nincs olyan, hogy valaki újjászületett, megtért, és végül annyira hitetlenné válna, hogy elkárhozik. Lehetnek vargabetűi, lehetnek nagy megerőtlenedései a hitben, lehetnek ideiglenes hitehagyásai is, de aki egyszer az Istené lett, azt az Isten őrzi, és előbb-utóbb visszavezeti önmagához. Mégis az ördög még a mi hívő életünket is próbálja megnehezíteni. Időről időre, amennyire csak lehet elszakítani minket az Úrtól. elveszítsük őt szem elől. Hogyan teszi ezt? Hát egyrészt kísért bennünket, hogy ne engedelmeskedjünk Istennek. Hát ez az ördögnek a leggyakoribb munkája. Ne tedd azt, amit az Isten mondott. Körülvesz minket egy hitetlen világ, mindenféle életgyakorlatával együtt. Ha körülnéz valaki az osztályában, vagy a munkahelyén, akkor azt látja, hogy hát, ha nem is én vagyok az egyetlen, aki az Isten útján jár, de azért mégiscsak kisebbségben vagyunk. Lehet, hogy vannak még úgymond vallásos emberek, de azért úgy elkötelezett hívőként mégiscsak kisebbségben vagyunk, és a többiek élete egészen más. Mindenki halad egy irányba, én meg megyek a másik irányba. Egészen máshogy gondolkozunk és élünk. És amikor ez történik, akkor lényegében az ördög azt suttogja a fülünkbe, hogy te is menj ezen az úton. Menj a többiekkel együtt. Nehogy azt gondold, hogy te jobban tudod a dolgokat, hogy te különleges vagy, nehogy már ilyen gőgös legyél, menj csak a többiekkel egy úton, ahol sokan járnak, széles úton. És az ember ilyenkor érzi a csábítást, hogy tényleg nekem szintén ezen az úton kellene járnunk. De mit olvasunk? Azt, hogy Isten megőriz bennünket. Nem hagyja, hogy együtt rohanjunk a világgal a pusztulásban, pusztulás felé. Pál azt mondja a korintusiakhoz írott első levelében, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Akárhogy próbálkozik az ördög, el akar téríteni, Isten megőriz bennünket a helyes úton. Aztán azt is tudjuk mind az igéből, mind a gyakorlatból, hogy az ördög sokszor úgy próbál eltéríteni bennünket, hogy hamis tanításokat terjeszt. Nem a világról beszélek most, az egyházon kívüli világról, ahol úgy gondolkodnak, ahogy, hanem az egyházról, ahol szintén olykor-olykor hamis tanítók lépnek fel. Egyetlen példát hadd mondjak, remélem majd mindenki felhördül. Voltam egy képzésen Debrecenben, az ottani teológián, és az egyik tanár azt ecsetelte nekünk legalább egy órán keresztül, hogy amikor a zsidók bementek Kánaán földjére, és elfoglalták egyik várost a másik után, Jerikónak még nem is volt fala. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy körbejárták a falakat, a falak leomlottak, és akkor jön egy ember, aki lelkészeket tanít, és azt mondja, hogy Jerikónak szerinte nem is volt fala abban az időben. Persze bizonyítani nem tud semmit, de én ezt így gondolom, hogy nem volt fala. Na most, amikor egy ilyesmit hallunk, akkor szerintem azt mondjuk, hogy jó, hát persze, tudjuk, hogy hol az igazság. De van olyan tanítás, amikor az ember nem érzi ilyen élesen a határokat. Amikor valaki mond valamit, olyas valaki, akire egyébként felnézünk, és valami mégsem stimmel abban a tanításban. És hogyha mi azt a tanítást megfogadjuk, akkor abból bajok lesznek. Hogyan véd meg bennünket Isten? Szintén Páltól hadd idézek az Efezusi levélből. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, és itt jön a lényeg, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Tehát ahogyan növekszünk a hitben, Isten valahol belénk olt egy, nem is tudom, hogy nevezzem, egy jelző berendezést, hogy halljuk a tanítást, és megítéljük, hogy ez helyes vagy nem. És most nem a részletkérdésekről beszélek, mert vannak részletkérdések, amikben hívő emberek sem értenek egyet. Ebben most nem akarok belemenni, de a főbb tanítások, hogy most az üdvösség az hogyan adatik, kegyelemből vagy cselekedetekből, ezt mégiscsak megmondja nekünk Isten, és amikor hívők vagyunk, és valaki azt mondja nekünk, hogy dolgozz meg az üdvösségedért, akkor egyértelműen jelez nekünk Isten. Van olyan is, hogy az ördög meg akarja osztani a gyülekezetet, a hívő népet. Van erre egyébként jó pár példa, gondoljunk a holland reformátusokra, nem tudom ki mennyire ismeri a holland reformátusokat, olyan nincs, hogy holland református egyház. Nem azért, mert Hollandiában nincsenek reformátusok, hanem azért, mert van vagy 15 holland református egyház. Szokták mondani, hogy 2 holland az már egyház, 3 holland már egyházszakadás. Tehát, hogy valamiben nem értettek egyet, akkor rögtön létrehoztak egy új szervezetet. Vagy amit ennél gyakrabban tapasztalhat az ember, úgymond a saját bőrén, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, hivatalosan a lélek egységében, és akkor valakivel úgy összekülönbözünk, hogy az csak na. Ő odaült, akkor én odaülök. Meglátom az utcán, átmegyek a másik oldalra. Vele nem beszélek. Vele nem szolgálok együtt. Nagyon sok ilyen kísértés és bukás tapasztalható gyülekezeteinkben. Ugyanakkor azt olvassuk, hogy Isten ettől is megvéd bennünket. Visszanyerjük úgymond az egységet. Hadd idézzem Jézus szavait, egy imádságnak a részletét. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem, hogy egyek legyenek. És olyan jó ezt megtapasztalni, amikor összekülönbözik 2 hívő ember, és Isten elkezd bennük külön-külön munkálkodni, hogy ez az állapot fenntarthatatlan, hiszen testvérek vagyunk. És előbb-utóbb már nem tudok haragudni. Nem tudom, ki tapasztalta már azt, hogy én haragudni akarok. És nem tudok. Gyűjtöm magamban az érveket, hogy mit követett el ellenem, gyűjtöm a haragot, és nem, egyszer csak elfogyott. És oda megyek hozzá, hogy olyan hülye voltam, hát kezdjünk már valamit előről. Mert Jézus imádkozott értünk. És egy utolsó dolgot hadd mondjak az ördög mesterkedései közül, ugye ellenünk ingerli a világot. Hát az utóbbi 2000 év történetéből bőven lehetne példákat hozni arra, amikor a hívőket vagy kiközösítették, vagy egyenesen üldözték is. Hatalmas keresztény üldözés megy ma is, csak erről a média ritkán szokott hírt adni. Nagyon sokan halnak meg konkrétan hitükért, nem fogom részletezni. Mit mond az ige? Isten előtt ez nem ismeretlen. És azáltal, hogy valaki elpusztítja a testet, nem tud igazából kárt tenni bennünk. Nem az az örömhír, hogy nem lesznek üldözések, hanem az az örömhír, hogy a lényeg tekintetében Isten mindenképpen megtart bennünket. Korlátozza ellenségeink hatalmát. Erre is egy példát hadd mondjak. A legnehezebb helyzet ezen a világon Jézusé volt, aki várta úgymond az elítélését és a kivégzését. És találkozik annak a világnak, annak a területnek a legnagyobb urával, Pilátussal, elkezdenek beszélgetni egymással. És minden szóban élet és halál található. És Pilátus felteszi a kérdést, hogy nem tudod, ki vagyok én? Hát nem tudod, hogy rajta múlik a te sorsod? És akkor Jézus azt mondja neki, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Isten korlátozza, sokszor irányítja még ellenségeink hatalmát is, és úgy viszi célhoz az ő ügyét, hogy abból végeredményből haszon származzék ránk. Tehát azt olvassuk, hogy Isten vezet bennünket olyan értelemben, hogy gondoskodik rólunk testileg, lelkileg, legyen meg a táplálékunk, vezet bennünket olyan formán, hogy a döntéseinkben befolyásol bennünket, hogy a jó utat válasszuk, illetve megvéd minket ellenségeinktől, hogy a helyes úton maradhassunk ő benne. Végül már csak egyetlen kérdést kell feltennünk, hogy ki ez a pásztor. Ugye végig úgy beszéltem, hogy hát Isten a mi pásztorunk, és igazából ez helytálló kijelentés. Ugyanakkor szeretném, hogyha egy kicsit tudnánk ezt konkretizálni. János evangéliumában ugye Jézus maga fogalmazott így, én vagyok a jó pásztor. Abban már nem is mentem bele, hogy ő, mint jó pásztor, sokkal többet tett a nyájáért, mint amit Dávid csak el is tudott képzelni emberileg, hogy mit tesz egy pásztor a nyájáért. Mert ő nem csupán addig vállalta a veszélyt, a nehézségeket, amíg az még neki is belefér, hanem odáig vállalta, ahol már ő is úgymond az életét veszítette benne. A jó pásztor életét adja a juhaiért. A kérdés az, hogy ez a jó pásztor Jézus a mi pásztorunk is-e? Mert a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy Jézus nem mindenkinek a pásztora. Ő maga fogalmazott így, amikor megkeresték őt emberek, kifejezetten rossz szándékkal keresték meg, és tettek fel neki úgymond becsapós kérdéseket, nem az én juhaim közül valók vagytok. Nektek nem én vagyok a pásztorotok. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy de azért nekem vannak juhaim. Az én juhaimat miről lehet felismerni? Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Vannak emberek, akik Jézus juhaihoz tartoznak, és vannak, akik nem. Át lehet menni a nem juhok közül, a nem Jézus juhai közül a Jézus nyájába, és azt olvassuk, hogy hitáltal. Aki hisz Jézusban, annak ő lesz a pásztora, és akinek ő a pásztora, az elmondhatja Dáviddal együtt, hogy bizony jóságod és szeretetet kísér életem végéig. Amen. Válaszoljunk az igére. A 429. dicséretünk első és második versszakát énekeljük el. Az Úr én nékem hűséges vezérem. Imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél és megmutattad, mit jelent jó pásztornak lenni. Köszönjük, hogy abban a három évben, amikor jártad Izrael különböző településeit, az emberek megtapasztalhatták a te jóságodat, ahogyan szólsz hozzájuk, amit üzensz számukra, ahogyan hordozod betegségeiket, nehézségeiket. És köszönjük neked, Urunk, hogy te képes voltál együtt örülni az örülővel, együtt sírni a síróval, és életed végén bemutattad azt az áldozatot, amely által minden könnyet letörölsz majd egyszer a szemünkről. Azt az áldozatot, amelyben megtalálható a mi bűneink bocsánata és az örök élet. Köszönjük, hogy elhoztad a megoldást minden problémánkra. Urunk, olyan pásztor vagy, aki nincs még egy ezen a világon. Te vagy a hatalmas, és te vagy a minket mindenkinél jobban szerető pásztor. Olyan jó, Urunk, tudni, hogy hitáltal hozzád tartozhatunk. És olyan jó ráébredni napról napra arra, hogy te mindig hatalmasabb és mindig gondoskodóbb vagy, mint ahogy mi azt csak elmernénk is képzelni. Köszönjük, hogy velünk vagy életünk minden napján, tudjuk, érezzük, kérünk, hogy erősíts meg bennünket ebben az identitásban, hogy hozzád tartozunk és te vezetsz bennünket. Kérünk, hogy add nekünk az engedelmesség lelkét, hogy önként kövessünk téged, bármerre vezetsz, és még akkor is, amikor emberi ésszel azt mondanánk, hogy nem ez a helyes út. Urunk, amit te mondasz, annál helyesebb nincs. Kérünk ad, hogy téged követhessünk. Kérünk, áld meg szolgálatunkat is, itt a gyülekezeten belül, de azon kívül is. Kérünk, te szenteld meg a lelkünket, ami ott zajlik, te áld meg szavainkat, tetteinket, add, hogy téged dicsérhessen az életünk. Kérünk, áld majd meg úrvacsorai közösségünket is, amikor ide jövünk hozzád, kérünk, hogy hadd tapasztalhassuk, hadd érezhessük egyre erősebben a te jelenlétedet. És kérünk, Urunk, azért is, hogy a te közeledben egymáshoz is közelebb kerülhessünk, hogy az ellentétek, a súrlódások elcsitulhassanak, és újra testvérként tekinthessen egymásra mindenki ebben a gyülekezetben. Kérünk, hogy légy velünk, és áld meg ezt a közösségünket is. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.